Mindenki a béke tárgyalásokra figyel, vagy jó részt a béke jellegű tárgyalásokra, mert igazából az oda-vissza nyilatkozatokon kívül nem sok minden történt még ez ügyben. Talán, mintha egy picit elsikadt volna a hétvége egy érdekes bejelentése. Mind orosz, mind észak-koreai részről elismerték, hogy észak-koreai csapatok voltak Kurszk térségében, és az oroszokkal együtt harcoltak ezek az egységek. Korábban is lehetett erről tudni, de egyik fél sem ismert el hivatalosan. Mennyire nagy szó ez, hogy ezt hivatalosan elismerték? Arra célzok, hogy korábban viszont minden eszközzel megpróbálták ezt titkolni.
Mindenképpen egy fontos fejlemény, és szerintem üzenet is, nem csak Koreának üzenet, tehát nem csak Korea felé egy köszönet Oroszország részéről, hanem üzenet Ukrajnának, illetve a nyugati közösségnek is, hogy Észak-Korea bizony nem csak, hogy itt volt, a Kurszki orosz ellentámadást elég komolyan megsegítve, hanem itt lesz, és itt is lehet a jövőben. Bizonyos értelemben ez tud lenni egy üzenet, méghozzá egy olyan üzenet, hogy Oroszországnak van olyan szövetségese, ami embert is küld frontra, Ukrajnának pedig nincsen, és nem is nagyon lesz.
Kurszk esetében, mert ugye az orosz régió volt, még azt mondja az ember, hogy ez az észak-koreai orosz megállapodás, ami előtte volt, az még lefette ez, de ha mondjuk a tavaszi, vagy a sajnos valószínűleg sorra kerülő nyári hadjáratban is lesznek észak-koreai egységek, azt vajon külön megmagyarázzák majd valahogy ön szerint, vagy igazából a megállapodás a két ország között még ezt is lefedi?
Az orosz alkotmány szerint a 5 megye az orosz terület, tehát hogyha nem Harkivban vagy Szumiban lennének bevetve, ami ugye az orosz alkotmány szerint sem orosz terület, akkor akár ezt is meg lehetne magyarázni, némi kreativitás kell hozzá, de meg lehet magyarázni, de nem csak feltétlenül ott lehet bevetni észak-koreai katonákat, egész egyszerűen van egy nagyon-nagyon hosszú orosz-ukrán határvonal, ahol ha nagyobb mennyiségű észak-koreai állomásozik az orosz oldalon, az ukránok azt nem tehetik meg, hogy valamennyi ukrán egység ne legyen a másik oldalon, illetve nem olyan könnyű az ukránoknak, ahogy Kurszkba meg Belgorodba is tették, betörnie, hogyha észak-koreai csapatok vannak az orosz oldalon. Tehát így tudják tehermentesíteni adott esetben Oroszországot. Tehát nem kell feltétlenül harci tevékenység, és nem kell Ukrajna nemzetközileg elismert területén legyenek. Orosz területről is tudnak az észak-koreaiak kárt okozni Ukrajnának, egységeket elvonni más területektől, illetve akár ez is egy szürke zóna, de akár az észak-koreai tüzérség, észak-koreai rakétaerők is bevetésre kerülhetnek orosz területről. Ugye azt tudjuk, hogy Kijevet is érte észak-koreai rakétával végrehajtott támadás, illetve tüzérségi eszközöket már láttunk megsemmisülni is, tehát koreai Oksan tüzérségi 170 mm-es önjáró tüzérségi löveget, tehát ezt meg lehet csinálni, ezek 30-40-50 kilométerre be tudnak lőni. Ukrajnában a rakéták pedig több száz kilométerre.
12-14 ezerre becsülik azt az észak-koreai erőt, amit bevetettek a Kurszki régióban. Elképzelhetőnek tartja, hogy jóval nagyobb számban is megjelennek majd észak-koreai erők, tehát akár még ugyanennyi ember, vagy még több?
Ez találgatás lenne. Nem tudom, nem is valószínű, hogy a nagy szám az orosz prioritás lenne. Már maga az a tudat is, mondom, hogy észak-koreaiak települhetnek akár a határvédelemre, az nem egy jó üzenet Ukrajna, illetve a nyugati közösség számára, hiszen mit üzen? Ez azt üzeni, hogy Oroszország nem fog elfogyni létszámban, miközben Ukrajnának nagyon-nagyon komoly létszám problémái vannak, hiszen a legfiatalabb generációk azok kicsik, és nem is akarja Ukrajna behívni őket, hogy a 18-25 éves korig a nyugati önkéntesek száma az lecsökkent, elapadt, hiszen borzalmas, és ez a háború, nagyon sokan meghaltak az önkéntesek közül is. Az meg elég egyértelmű, hogy hiába vannak ilyen jellegű, szerintem meglehetősen felelőtlen felszólítások. Európai országok nem fognak adott esetben harcoló alakulatokat küldeni, vagy nem fognak olyan alakulatot küldeni, ami közvetlenül határbiztosít, ergo harcba kerülhet. Tehát szerintem ilyen jellegű olvasata is lehet ennek az egésznek, bár az is lehet, hogy pusztán nyíltan meg akarták köszönni Kim Jong-unnak, aki számára fontos ugye a presztízs, tehát egy orosz nyílt köszönet, az többet ér, mint a korábbi nem nyílt elismerése, mert nem nyíltan módon azért már mindenki tudta jó ideje, hogy az észak-koreaiak ott vannak, de most az egész világ előtt megmutatta Észak-Korea ezzel, hogy kiállt szövetségesen mellett.
Cserébe mit kaphatott vajon Észak-Korea? Látni néha bejelentést például az egyik legnagyobb hadihajójuknak az építkezéséről, aztán látni nagy fesztávolságú drónokat, amelyek hát jóval komolyabbnak tűnnek, már ránézése is, mint ami korábban az észak-koreai hadsereg rendelkezésére állhatott. Az oroszok haditechnikával, haditechnológiával segíthetik leginkább, vagy viszonozhatják ezt az észak-koreai szívességet?
Hát ez is biztos, hogy benne van a pakliban, hogy haditechnikát adnak, hát a drón technológia az egyik, de akár műholdas technológia, sőt legrosszabb esetben nukleáris technológia is lehet, amit Oroszország átadhat, hiszen Észak-Koreának van egy nukleáris fegyverprogramja, amiben rengeteget tudna adott esetben Oroszország segíteni. Én ezt azért tartom talán kevésbé valószínűleg, mert Kínának sem tetszene ez, tehát nem biztos, hogy a kínaiakat maguk ellen akarják hangolni az oroszok, de akár ezt is megléphetik. Nem csak erről van szó, hiszen Észak-Korea egy rendkívül szegény ország, adhatnak akár élelmiszer, adhatnak lehetőséget észak-koreaiaknak, hogy dolgozzanak Oroszországba, és ezzel Észak-Korea bevételhez jusson, de egyszerűen pénzt is. Ezt nehéz megmondani, ugye erről különféle jelentések vannak, de a biztosat valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mit adott Oroszország Észak-Koreának. Ez még lehet az is, hogy hírszerzési jelentések, műholdfelvételek. Ugye Oroszország meg Észak-Korea nem egy ligában van. Oroszország sokkal, de sokkal többet lát és tud Dél-Koreáról, mármint ami a műhold meg egyéb felvételeket illeti, vagy akár az elektronikus lehallgatás, mint Észak-Korea, illetve a világról. Tehát sok-sok olyan szinergia van, amit ki tud a két ország használni, Észak-Korea az fegyvert és embert tud adni, Oroszország pénzt, élelmiszert meg technológiát.
Hogy látja most egyébként az alapkonfliktust, az orosz-ukrán háborút? Mert nagyon úgy tűnik, hogy elbeszélnek egymás mellett a felek, tehát az ukránok nem igazán szeretnék azt teljesíteni, amit akár mondjuk így úgy amúgy kiszivárogtattak az amerikaiak tervként. Az oroszok is inkább úgy csinálnak, mintha tárgyalnának, de nagyon nem látszik az előrelépés. Igazából a tavasz, illetve a nyár az még mindenképpen a háború jegyében telhet majd el?
Ez a hét ez kulcsfontosságú lesz, hiszen ez Donald Trump 100. napja, és szeretne eredményt elérni. Ugye nem áll jól a közvélemény kutatásokban Trump elnök. Mindenképpen jó lenne számára egy áttörés ezen a területen. Tehát mindenképpen nagy nyomás van az oroszokon is, meg az ukránokon is, hogy történjen valami. Ha ez nem történik meg most, nem gondolom, hogy az amerikaiak kivonulnak a tárgyalási folyamatból, de az benne van a pakliban, hogy kevésbé lesznek aktívak, és még a nyári harci szezon az lefuthat, ami nyilván tragikus lenne mind a két fél, de elsősorban Ukrajna számára, hiszen harcok intenzitásával nőne az áldozatok száma is, és Ukrajna vélhetően további területeket vesztene el. Ez lehetséges, ha most nem sikerül április végén, május elején a békét, vagy legalábbis békét, a fegyverszünetet elérni, akkor az egész nyár még háború lesz, és lehet, hogy ősszel kerül újra elő a fegyverszünet kérdése. Ugye nehéz megmondani Oroszországnak, én nem látom azt a nagyon gyors kényszerítő tényezőt, hogy lezárja a konfliktust, hiszen Oroszország minden területen fölényben van Ukrajnával szemben, talán a drónok kivételével, ahol nagyon erősek az ukránok drón technológiában, ami egy fontos terület, de nagyon sok más terület van, ahol Ukrajna hátrányban van, elsősorban a létszám az ember, és Ukrajnának pedig egy rendkívül nehéz döntést kéne hoznia, hiszen itt területének egyötödéről van szó, sok millió ukránról, és arról, hogy az amerikai AK elméletileg akár el is kéne, hogy ismerjék a Krímet, ami azért visszafordíthatatlan. Hát nem sok esély van persze, hogyha józanul nézzük arra, hogy Krím valaha újra Ukrajna lesz, de ez gyakorlatilag biztossá tenni az Egyesült Államok elismeri a Krímet, mert megnyitná az utat egyébként más országok hasonló lépése előtt is.
Összességében, ha az amerikaiak a következő egy hétben nem jutnak dőlőre egyik féllel sem, akkor vajon csak a tárgyalásokból vonulnak ki, vagy elképzelhető, hogy a teljes támogatásából Ukrajnának akár fegyverek, akár hírszerzés terén?
Én nem tartom azt se valószínűleg, hogy teljesen kivonuljanak a tárgyalásokból. Ahogy mondtam, lehet, hogy a tárgyalások intenzitása csökken, vagy egy időre felfüggesztjük őket, a teljes kivonulást nehéz elképzelni, és azt is nehéz elképzelni, hogy Ukrajnától minden támogatást megvonjanak, kivéve ha Ukrajna lép olyanokat, amelyek teljesen szembe mennének az amerikai állásponttal. Erre volt példa a Fehérházi incidens kapcsán, de azért Ukrajna úgy tűnik, hogy módosította a megközelítését, és sokkal jobban sikerült ez a nagyon rövid római találkozó Zelenszkij és Donald Trump között. Hát én nem látom azt, hogy teljesen kivonuljanak, aspekt, főképp nem látom, hogy minden támogatást felfüggesztenek. Az más kérdés, hogy nagyon valószínű, hogy az USA újabb nagy támogatásokat jelentene be, tehát ami van most, azt még Biden elnök határozta el, azokból a forrásokból kerül még Ukrajnába lőszer, fegyver, nagyon sok pénzbe kerülhet, meg sok amerikai rögzítésbe a hírszerzési támogatás is, de az valószínűleg marad a jövőben is, de új fegyver nem fog valószínűleg az Egyesült Államokból Ukrajnába kerülni.
Az elmúlt percekben az orosz-ukrán konfliktus legfrissebb híreiről Demko Attilát, a John Lukács Intézet stratégiai programvezetőjét hallották, akivel Nagy Károly beszélgetett.